Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szuverenitás Védelmi Hivatal szerint külföldi hátterű csoportok és nyomásgyakorló szervezetek próbálják megrendíteni a magyar társadalom választásokba vetett bizalmát. A szervezet a távirati irodához eljuttatott közleményében azt írta, a Szuverenitás Védelmi Hivatal által beazonosított dezinformációs kampány legaktívabb résztvevője a frissen alapított De Akció Közösség Egyesület. Az egyesület influencerekkel és tartalomgyártókkal együttműködve terjeszt egy filmet, amely azt a látszatot kelti, hogy a kormánypártok választási csalást készülnek elkövetni, miközben az egyesület őrszemeket toboroz azokra a helyszínekre, amelyeket választási csalással fenyegetettnek nevez, adatbázist épít a jelentkezőkből, közölték, hozzátették. A De, amelynek vezetői egyértelműen a Tisza párthoz kapcsolódnak, már az angol nyelvű nemzetközi jelenlétre is felkészült, az adományokat pedig egy nemzetközi online felületen gyűjti. Ez jelentősen megkönnyíti a nehezen ellenőrizhető külföldi pénzek beáramlását. A hivatal felhívja a figyelmet, hogy a magyar választási rendszer elleni erősödő támadások egy összehangolt külföldről finanszírozott művelet részeként próbálják megingatni a társadalom bizalmát. Céljuk a destabilizáció, a magyar választási rendszer hitelének rombolása, valamint az utcai erőszak lehetőségének megteremtése. Olvasható a Szuverenitás Védelmi Hivatal közleményében. Magyarország sorsfordító döntés előtt áll, nem csupán pártokról vagy politikai irányokról, hanem a háború és a béke alapvető kérdéséről döntünk. Jelentette ki a honvédelmi miniszter a Magyar Honvédség budapesti nyugállományúak klubja megalakulásának 65. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen a Stefánia Honvéd kulturális központban. Ahogy Szalai Bobrovnicki Kristóf fogalmazott, választanunk kell. Engedünk-e az idegen hatalmak nyomásának, alárendelve magunkat a mások háborújának, vagy megőrizzük szuverenitásunkat, és a diplomácia eszközeivel küzdünk azért, hogy országunk kimaradjon a pusztításból. Úgy hisszük, a magyar emberek javát és gazdaságunk erejét nem egy idegen háború tüzében kell elégetni, hanem saját jövőnk építésére kell fordítani, hangoztatta a miniszter. Ismét jól látszik, hogy az emberek mindig számíthatnak arra, hogy a szuverén nemzeti kormány megvédi Magyarországot, ahogy az történt 2024-ben is, amikor hazánk nagyon közel állt ahhoz, hogy a Hezbollah terrorista szervezet célpontjává váljon. Reagált az iráni kollégájával folytatott korábbi telefonhívásának kiszivárogtatására Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az iráni kollégájával folytatott 2024-es telefonbeszélgetésről kiszivárogtatott átiratokkal kapcsolatban leszögezte, hogy elég jól láthatóan továbbra is zajlik a külföldi titkosszolgálati beavatkozás a magyar választási folyamatba. Kiderült, hogy a külföldi titkosszolgálatok folyamatosan hallgatták le a telefonhívásaimat, és most ezeket nyilvánosságra is hozzák. Nyilván azzal a céllal, hogy befolyásolják a magyarországi parlamenti választás eredményét, vélekedett. Április 12-én megnyerjük a választásokat, három nappal később pedig megakadályozzuk, hogy Brüsszel háromszorosára emelje a magyar családok rezsiszámláit, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Hajdú Böszörményben. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a városban rendezett politikai gyűlésen aláhúzta, hogy az iráni háború minden idők egyik legsúlyosabb energiaválságát okozhatja a világban, Európában pedig főképp, ugyanis a hormuzi szoros blokkádja a világ kőolaj szükségletének és a cseppfolyósított földgáz szállításának is 20%-át érinti. és azzal, hogy Brüsszel az orosz energiahordozókat ki akarja tiltani Európából, Európában gázhiány és olajhiány lesz, és ha gázhiány és olajhiány lesz, akkor drámai áremelkedés is következik, s akkor vége a rezsicsökkentésnek, vége a védett rezsiárnak, figyelmeztetett. Végül az időjárásról. A Dunántúlon derült lesz az ég, másút gomoly felhők képződnek, illetve sodródnak fölénk, amelyek időszakosan jobban összeállnak. Az ország keleti felén harmadán kevés helyen zápor, esetleg hózápor előfordulhat. Az északi a szelet főként a Dunántúlon és északkeleten erős lökések kísérik. A hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul. Híreket hallottak.
Hol veső? Napsugár. Lesz majd, aki rám talál, ki jön majd velem, a holdeső, a napsugáron áll, velem, ki jön tovább, túl közel, a fájdalom, ha nem vagyok, ha nem tudom, hogy rád vigyázz a szél, amerre jársz, mindig elkísér a szél. Vigyázz nagyon kedvesen, jó utat, félni most nem szabad. Rád vigyázz a szél, amerre jársz, mindig elkísér a szél, csak neves rám, és minden rendben van. Tudom, se le 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 le. Napsugár, ki lesz majd, aki rám talál, ki jön majd velem, a holdeső, a napsugáron áll velem, csak neves rám, és minden rendben van, tudom, se le le le.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Jó napot, jó estét kívánok!
Úgy szól az idézet, hogy itt fekszünk, vándor, vitt hírul a spártaiaknak, megcselekedtük, amit megkövetelt a haza. 2500 évvel ezelőtt történt, akkor is volt Perzsa Birodalom. Sályi András vagyok, szeretettel köszöntöm vendégemet, Sárközi Miklóst, egyetemi docenset, a Károli Gáspár Református Egyetemről. Köszönöm, hogy itt van.
Én köszönöm a lehetőséget, köszöntöm a nézőket, hallgatókat.
Ha szabad, egy komolytalan kérdés. Ön sokszor járt Iránban. Találkozott Iránban olyan férfival, akinek nem volt szakálla?
Persze, rengeteg emberrel. Igen.
Igen?
Igen.
Tehát az akkor a tévhit részemről, hogy ott mindenki szakállas.
Ez nem így van. Tehát van a vallásosabb réteg, ahol valóban sűrűbben növesztik a szakállukat, de azért ez nem így van. Tehát az emberek ott is különböző divatok szerint járnak. Tehát a fodrászatok ott is azért menő frizurákat. A férfiak hajviseletében nem köt bele a rendszer. Nyilván a női viseletnél vannak komolyabb korlátozások.
Néztem egy fényképet, egy 1979-es fotót, ahol az Air France repülőgépről éppen száll le egy 77 éves öregember, a steward úgy segíti is lefelé a lépcsőkön, és ez a 77 éves öregember, ez megdöntötte a sah uralmát Iránban. És aztán kialakult egy iszlám köztársaság. Milyen ez az iszlám köztársaság? Milyen ott az élet? Ezek szerint fodrász van, de milyen ott az élet? Milyenek az emberek?
Hát most éppen nagyon nehéz, hiszen éppen egy háborús konfliktusban támadják Iránt. De hogyha nem lenne háború, akkor azt mondanám, hogy ez nem Észak-Korea, meg nem Szomália, meg mondjuk Szaúd-Arábia valóságánál is egy liberálisabb ország. Összesen hasonlítható Iránnak a technológiai, oktatási, egészségügyi rendszere, például Afganisztánnal, vagy Pakisztánnal, vagy Irakkal, tehát egy nagyon fejlett országról van szó, amelynek fejlett felsőoktatása, egészségügye, intézményhálózata van, egészségbiztosítása, védőoltásokkal és egyéb fajta egészségügyi szolgáltatásokkal. Egy modern országról van szó, ahol a több mint 90 milliós lakosságnak minimum kétharmada, de lehet, hogy háromnegyede aktív internet használó. Tehát ez nem egy elmaradott ország.
De akkor miben látszik az, hogy iszlám köztársaság?
De azért abban látszik, hogy a sária, az iszlám jogrendszer itt van érvényben, a világon szerintem Szaúd-Arábia mellett. Ezen kívül nyilván vannak olyan ebből fakadó, ebből levezethető, a mindennapi életben tapasztalható szokások, mint például az alkoholtilalom, mint például a nők, nevezzük úgy, öltözködési megkötései, vagy például egy bíróságon két női tanúvallomás ér fel egy férfival, egy nő nem lehet Iránban mondjuk ügyvéd, például ügyész elnézést, tehát ügyvéd lehet, ügyész, vagy bíró nem lehet. Tehát vannak különbségek abban, hogy a vallásszabadságot hogyan értelmezik ők, és ahogy mi.
Autót vezethetnek a nők?
Természetesen. Igen, vannak.
Mert Szaúd-Arábiában, jól tudom, nem olyan nagyon régen engedélyezték ezt.
Igen, Iránban én már, engem majdnem 15 éve, 16 éve ütött el majdnem egy női sofőr, de ez most nem a nők ellen szól. Tehát konkrétan emlékszem, hogy Iszfahánban szabályosan átközlekedni próbáltam a zebrán, és egy kocsi majdnem elütött, ahol egy női utasok és női sofőr volt, de ezen kívül is rengeteg helyen, tehát a nők alkalmazása, foglalkoztatottsága szerintem nem, tehát nem az a téma, nem itt lehet Iránt ütni. De nyilvánvalóan a jogrendszerben nincs, ugye, mint a bíróságokon, a tanulvállomásoknál, vagy a vállásnál férfi párti a rendszer. Tehát ez bőven lehetne az egyenlőtlenségek között hangsúlyozni. De hogyha az is egy érdekes kérdés, hogy mit hangsúlyozunk? A félig tele, vagy a félig üres pohár esetét?
Nekem volt egy barátom, illetve van egy barátom, aki mondjuk 10 évvel ezelőtt Iránban volt, és lelkesedéssel beszélt, és én kérdeztem ilyeneket, hogy na de a nők helyzete, meg stb. És ő azt mondta, hogy a nők nagyon jól megvannak, meg azt is mondta, hogy rengeteg fiatal van.
Nézze, Ez így van. Tehát az egyetemisták 60%-a Iránban lány. Az egyetemi oktatóknak 33-35%-a hölgy. Tehát a most már vannak női cégvezetők. Tehát egy 24 éves, 10 évvel ezelőtt, 12 évvel ezelőtt egy 24 éves iráni nő nyerte el a közel-kelet legnagyobb építészeti díját, az akkor Teheránban átadott Természethíd nevű, ilyen modern, de organikus stílusú viadukta. Tért. Tehát, hogy is mondjam, igen, ez egy állandó kritika az iszlám köztársasággal szemben. Nagy kérdés, hogyha nem lenne az a bonyolult külpolitikai világnézeti rendszere, akkor vajon hallanánk-e ilyen sokat az iráni nők kérdéséről? Én szerintem talán egy fokkal kevesebbet. Igen, vannak visszásságok, igen, vannak olyan dolgok, amelyeket talán másképpen kéne kezelni, de még egyszer mondom, egy jó pár muszlim ország a környéken Irán mögött kullog a női jogok terén.
Bennem egyébként nincs előítélet, tehát én abszolút kíváncsisággal kérdezem ezeket, viszont ha már itt vagyunk, akkor az iráni futballválogatott az miért nem mehet haza? Azt olvasom a hírekben, hogy nem mehet haza, mert akkor nem tudom, mi történik velük.
Hát ha a női futballválogatottra gondol, azt hiszem, ott annyi történt jelen pillanatban Ausztráliában, hogy páran nem énekelték el az iráni himnuszt. És
kvázi tiltakozásul?
A mostani iráni himnuszt, ez többször csak nyilvánvalóan tiltakozás. Nézd, Iránban az elmúlt 30 évben többször a középosztály próbálta ezt a rendszert enyhíteni. Ennek a középosztálynak a többsége szekuláris életmódot folytató, relatíve kevéssé vallásos, jól képzett nyelveket beszélő művelt városlakó. Az iráni iszlám forradalom 1979-ben többségében nem városlakók vagy a városok peremén élőknek a mozgalma volt, amikor a lakosságnak a 70%-a még vidéken élt, vagy kisvárosokban élt. Manapság a trend megváltozott, ma éppen a lakosságnak kb. 70%-a városban él. Ezáltal már a forradalmak gyermekei sem akarnak úgy olyan szabályok szerint élni, ahogy az atyáik vagy anyáik éltek. Tehát itt az, hogy most az iráni futballválogatottnak a tagjai protestből nem énekelték el a himnusz, szerintem kapcsolatban van azzal a legutolsó tiltakozással, amely idén januárban ugye véres módon lett leverve. Ez az iráni középosztálynak a legutolsó kísérlete volt valamilyen szinten a nézetei kifejezésére, de hát korábban ilyen volt a Mahsa Amini ügy 22-23-ban, 19-ben volt egy jelentősebb megmozdulás, 15-ben a JCPOA alatt is az iráni középosztály hallatta a hangját, 2009-ben ilyen volt a zöld mozgalom, és 1997 és 2005 között Mohammad Khatami alatt is fogalmazunk, hogy a városlakók próbálták az országot enyhíteni politikai beállítottságában.
Azt mondja, hogy az iráni lakosság nagyobb része ma városlakó.
Igen.
És akkor felsorolt itt egy sor olyan dolgot, ami az elégedetlenségüket fejezi ki. A lakosságnak hány százaléka az, amelyik elégedetlen? Egyáltalán van-e remény, most a remény ez amerikai nézőpontból, arra, hogy megváltozzon az iráni rendszer? Elégedetlen-e a lakosság annyira?
Ez a rendszer, többször próbálták ezt a rendszert reformálni, nem sikerült. Az, hogy ez sikertelen volt, ennek belpolitikai, meg külpolitikai tényező is voltak. Hát Iránt akkor sem engedték ki, nevezzük úgy, a szankciók alól, amikor Iránt reformista politikai körök próbálták kormányozni. Természetesen azt azért fontos hangsúlyozni, hogy a hallgatóságnak meg kéne érteni, hogy milyen rendszer van Iránban, ez pedig egy kifejezetten arisztokratikus, síta, klerikális rendszer, amely a velajate fakih elvén alapul. Mi a velajate fakih? A jogtudós állama, amely szerint a 874-ben eltűnt 12. síta imám, majd az utolsó időkben, ha úgy tetszik, a végítéletkor fog visszatérni, mint egyfajta messiás. És amíg ő nem tér vissza, a Mahdi, nem tér vissza, addig a sítákat a Mahdi világához legközelebb álló síta egyháznak, klérusnak kell kormányoznia, ők jogosultak a hatalom gyakorlására. Ez a velajete fakih, vagy jogtudós állama nevű politikai vagy filozófiai elv nagyon sok mindenben hasonlít Platón filozófusok államára. Ezt a 1979-ben hatalomra jutott Szajed Ruhollah Khomeini vezette be, és ugye a síta egyházat helyezte az ország élére. A 79-es isztán forradalom az tegyük hozzá, hogy az egy olyan mozgalom volt, tehát a sah előzése, ami szerintem a társadalom összes rétegéből rendelkezett tekintélyes hívekkel. Tehát a 79-es forradalomban ott a baloldaltól kezdve a városi jobboldalig különböző egyéb radikális csoportokig nagy volt az egyetértés abban, hogy a sahnak mennie kell.
Mit rontott el a sah? Mindent?
Hát ennek az egésznek a folyamatáról hosszú beszélgetést tarthatnánk. Azt gondolom, hogy nekünk azért tetszik a sark szerintem külsőleg, mert közelebb áll a szekuláris felfogásra, a szimbólumrendszere egy európai országhoz. Hogy mit rontott el a sark? Nézze, főleg azt rontotta el szerintem, személyes vélemény szerint, hogy nem lehet egy generáció alatt az archaikus viszonyok közül az atomprogramig eljutni, és olyan szinten a lakosság többségének az életmódja olyan szinten megváltozott, a hagyományok, a hagyományos életközösségek felbomlását sokan traumatikusan élték meg, túl gyors volt, emellett volt neki egy bűnösen elhibázott földreformja, amelyel földet osztott, de nem adott hozzá szaktudást, meg vetőmagot, meg vizet, és ugye Iránban mindig a nagybirtok volt a sikeresebb, mert ott a víztől függ a földbirtoknak a kezelése. Na most ugye itt százezrek szegényedtek el, vidéki parasztok, akik teheráni nyomornegyedekbe tömörültek. Na hát, ha most ugye azt mondanám, hogy körülbelül ez a fajta erőltetett modernizáció, egy rosszul elsült földreform, és még valami, a lakosság többségével szembe menő szekularizáció. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy itt az iráni lakosság többsége 1979 előtt tényleg és őszintén milyen vallásos volt. Ezen kívül a vallásosság egyfajta protest, egy ellenállás volt. 1979 előtt a sah egy ilyen nyugati típusú nemzetállami modellt próbált felépíteni, amelyben az árjaság, az árja nemzet tana volt a fő pont, és nem az iszlám gyökereihez való visszatérés, nem az iszlám vallás gyakorlását, hanem a nagykűrosz kultuszt helyezték az állam ideológia közepébe, amelyet sokan nevezzük úgy valamifajta neopogányságnak tekintetek. Ez olyan, mintha Magyarországon a kereszténység helyett ugye a különböző ilyen vajákos vagy ilyen táltosok kultuszait emelnénk be az ország vallási életének a közepébe. Ez azt gondolom, hogy ez is valahol valamilyen szinten az okok között lehet. De még, mint mondtam, 79 az nem csupán Khomeiniék forradalma. Tehát Khomeininek az a fő felelőssége, vagy inkább felelőtlensége, hogy 79-et túlszul ejtette. Tehát az iszlám forradalom legyőzte a sahot, emigrációba kényszerítette a sahrendszer vezetőit, de helyette nem egy demokratikus iráni köztársaság jött létre, hanem egy radikális, nyugatellenes, militáns síta, teokrácia jött létre.
Akkor ugorjunk a mába. Most Amerikának mi a kifogása Iránnal szemben?
Nézze, az egész dolog ott kezdődött az amerikai-iráni kapcsolatokkal.
Hát 79-től.
Igen, azt mondanám. Tehát itt van egy olyan probléma, hogy a sahrendszernek, a sahrendszer Amerikának egy kitüntetett kedvenc országa volt. A mostani iráni rendszernek az a felfogása, hogy amit a sah tett, az elvből rossz, és 180 fokkal másképpen kell viselkedni. Plusz ideológiailag ugye a mostani rendszer az úgynevezett iszlamizmus síta változatát vallja, amelyben a nyugatellenesség, izraelellenesség, bármifajta amerikaellenesség egy vezérlő fonál. Na most ugye egy vezérfonal. Na most ugye ezen kívül nagyon fontos lépés a kapcsolatok megromlásában 1979. november 4-e, amikor Teheránban radikális iszlamista iráni diákok elfoglalják az amerikai nagykövetséget. Ez egy olyan lépés volt, ami mai napig ugye a történelmi mélységekbe lökte az amerikai-iráni kapcsolatokat, mert 444 napig ugye az amerikai fittyet hányva a diplomáciai immunitás szabályaira, 444 napon keresztül radikális iszlamisták túszként tartották ott fogva az amerikai Egyesült Államok diplomáciai személyzetét.
Majdnem fél évszázad telt el azóta. Ez a dolog, ez ma is annyira erős az amerikai külpolitikában, és az iráni atomprogram az másodlagos, vagy az csak egy ilyen, nem tudom micsoda, ilyen
most
ok?
Egy picit hadd fejezem ezt be, hát a 79. november 4-i túszejtés az a republikánus pártnál mai napig iránt a fekete bárány kategóriájába jelzi. Tehát a két amerikai politikai formációk közül a demokraták időről időre szóba állnak Iránnal. Ne feledje, hogy Barack Obama volt az, aki 11 évvel ezelőtt megkötötte a JCPOA-t, a nukleáris, iráni nukleáris programnak a rendezését szolgáló megegyezést, ez egy demokrata elnök. Általában mivel ha demokrata elnök van az USA-ban az ország élén, akkor határozottan könnyebben tudott Iránnal szóba elegyedni a mindenkori amerikai vezetés, vagy legalábbis kevésbé militáns hangot, vagy lépéseket tettek. A nukleáris program, nézze, ez is egy érdekes kérdés. Az iráni atomprogram is 1979 előtt indult el. Nem az iráni...
Tehát a sah alatt.
A sah alatt. Ennek a békés célú urándúsítására 1973-ban 6 évvel az iráni iszlámforradalom előtt iráni kormányhatározat született, amely kormányhatározatnak a értelmében az volt a tervek az irániaknak, hogy 2000-ig 17 atomerőművet építenek Iránban. 17-et most, egy van ugye egyébként. Akkor 79 előtt az iráni monarchiában az tanuló vagy dolgozó atomfizikusok szabadon jöttek, mentek a világban, hozzáférhettek minden technológia érdekességhez. Ugye aztán jött 79. 79 után az irániak ugye belebonyolódtak az irak-iráni háborúba, és nem volt idejük atomprogrammal foglalkozni. Másfelől 1980-as években Irak lebombázta a Bushehri erőművüket. Harmadrészt az maguk az irániak utasították ki az országból a nemzetközi szakembergárdát, többek között a Bushehri erőművet építő nyugat-német szakembereket. Tehát időbe tellett az, mire nekik lett saját képzésű atomfizikus szakembergárdájuk, meg utána a Szovjetunióval, a végurájt élő Szovjetunióval kötöttek szerződést a Bushehri erőmű befejezésére, és onnantól fogva azonban láthatóan nyomás alá kerültek, mert ugye ők egy nyugatbarát, Amerika és Izrael barát államból, ugye izraeles diplomáciai kapcsolatai voltak Iránnak 79 előtt, egy izolált, antiglobalista felfogású, nyugatellenes retorikát, vehemens retorikát alkalmazó állammá váltak, akik emiatt kirekesztődtek a nemzetközi közösségből, de ez részben az élükön álló, a saját maga kiválasztottságában mélyen hívő síita klérusnak is az állam a felfogása volt, hogy ez, amit úgy hívjuk, hogy stratégiai magányosság. Hogy vagyunk mi és a világ. És ez nagyjából a síita étoszból vezethető le, Hosszein imám világából.
Ma valóban ott tart Irán, hogy pillanatokon belül atombombát csinálhat, készíthet?
Ez szerintem nem az a helyzet. Tehát ha csak arra gondol, amit itten a mostani amerikai-izraeli támadás mögött van, jelen pillanatban én nem tudom önnek megmondani, hogy miért is indult ez a támadás. Meg tudom mondani az összességében, hogy az izraeliek nem szeretnének iráni atomprogramot, meg nem szeretnének iráni ballisztikus programot, de azt nem merem kijelenteni, hogy Irán közel volt az atomfegyver előállításához. Ennek nem látszik a bizonyítéka. Tény, ami tény, hogy az iráni állam szerintem a saját politikai túlélése céljából bizonyosan törekedett arra, hogy a nukleáris programját folytassa. Tény, ami tény, hogy Irán Pakisztántól, meg Észak-Koreától szerzett be technológiát, és ugye voltak olyan urándúsítói, amelyeknek a létéről nem, vagy nem szívesen nyilatkozott, mint például 2003-ban beismert, ugye, Natanzi urándúsító. Tehát úgy gondolom, hogy ugye a 15-ös nukleáris megállapodásnak is egyik pontja az volt, hogy Irán ugye nem dúsíthat uránt, a dúsított urányát pedig Oroszországba küldi. Tehát most gyakorlatilag itt jelen pillanatban azt hiszem, hogy azt sem lehet 100%-osan kijelenteni, hogy erre nem tettek lépéseket, pláne azután, hogy 24 óta ugye többször is ugye főleg izraeli katonai támadások érték őket, meg összeomlott a többségében, vagy meggyengült inkább az iráni proxy hálózat. Tehát onnantól fogva iráni parlamenti képviselők többször sürgették a minap meggyilkolt Ali Khameneit, hogy helyezze hatályon kívül az Iránban lévő, érvényben lévő atomfatvát. Ugye Irán, ez egy olyan dekrétum, amely kimondja az atomfegyver bevetésének a tilalmát. Mm-hmm. Most ugye, de nem az, ez nem jelenti logikusan azt, hogy nem állíthat elő. Mm-hmm. És mert tavaly ennek a tilalomnak a lebontását javasolták iráni parlamenti képviselők szerint. Úgy gondolom, hogy valószínűleg törekedtek volna erre. De a jelenlegi háborúk egyik kimenetele szerintem az lesz, hogy Iránnak az atomprogramja húzamosabb ideig szerény állapotba kerül. Hogy ennek a pontosan ugye milyen lépései, katonai lépések vezetnek még oda a mostani háborúban. Ez ügyben is vannak pletykák, hogy amerikai kommandósok akarják megszerezni a dúsított iráni uránt valahol. Több, ugye már tavaly, meg mostani háborúban is érték az iráni nukleáris központokat, vagy környéküket találatok. Tehát azt gondolom, hogy önmagában ugye Donald Trump azt mondta, hogy no enrichment, no nuke, tehát semmifajta dúsítás és semmifajta nukleáris fegyver. Ezt azt gondolom, hogy az iráni államnak, a mostani iráni politikai vezetésnek akármennyire is Amerika ellenes, vagy nyugat és izraelis, ezt előbb-utóbb le kell nyelnie, de természetesen ebben nem látunk teljesen tisztán még.
Utolsó záró kérdés, egy félperces kérdés. Meddig tart ez a mostani háború? Iránnak vannak egyáltalán barátai?
Iránnak vannak aktuális társutasai, és vannak nyilvánvalóan a világ síitái, akik adott esetben szimpatizálhatnak velük. Itt Oroszországról rebbent fel egy olyan hír, hogy Oroszország titkosszolgálati adatokkal segíti az irániakat. Az, hogy meddig fog ez a háború tartani, én jelen pillanatban azt látom, hogy ezt az irániak sem akarják igazából befejezni. Tudja miért? Azért nem, mert tavaly levonták a következtetést a 12 napos háborúból. Most azt szeretnék, hogy egy olyan helyzet álljon elő, hogy ugye az Egyesült Államok népszerűtlensége a mélypontra jusson. A globális pénzpiacok elégedetlensége pedig az egekbe csapjon, hiszen ugye főleg a Hormuzi szoros a Perzsa-öböl lezárásával akadozik, vagy szünetel a világ energiaexportjának közel egy harmada, tehát a földgáz, katari földgáz exportnak jelen pillanatban befellegzett, az Emirátusok, Szaúd-Arábia, Kuvait, Bahrein, Katar, egyéb olajexport tevékenysége is szünetel. Dubaj az Emirátusok három kikötőjéből kettő szintén inaktívvá vált. Ezek révén azt lehet mondani, hogy nem csupán az öböl térség beeszkalálódott ez a konfliktus, de a világpiacokra is. Úgy gondolom, hogy az az irány taktika, hogy az olajárát az egekbe fölverni, meg a benzinárát, lásd a magyar benzinárstoppot tegnap, valamint a pénzpiacok révén nyomást gyakorolni az Egyesült Államokra és Izraelre, jelentős anyagi károkat okozni nekik, esetleg ugye azt elérni, hogy az iráni drónokkal, amikből még rengeteg van, további nyomás alatt tartani az öböl benti arab országokban kihelyezett amerikai rakéta és drón elfogó programokat. Tehát voltak éppen azt látom, hogy ilyesfajta elv van, és máson ezen kívül pedig a bosszú. Tehát voltak éppen egyfajta revansvétel, és ezt még akkor is megteszik, hogy eközben ők nagyon súlyos sebeket kapnak. Tehát Irán jelen pillanatban elutasítja a bármifajta megegyezést, vagy katonai tűzszünetet, mert azt látja, hogy bár nem tudja legyőzni az Egyesült Államokat, de más téren tud neki kárt okozni. És ezen kívül még mindig ott van ez a fajta síta kiválasztottság tudat, vagy idealizmus, amely viszont elég elragaszkodott a valóságtól.
Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Sárközi Miklós egyetemi docens volt a Károli Gáspár Református Egyetemről. Köszönöm, hogy itt volt. Technikus kollégám Bójás János és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya az imádság fontosságáról elmélkedik, a szerkesztő Grunda János.
Hatalmas ereje van az imának, és a sátán ezt bagatelizálja, és sokszor éneket csuk, hogy hát imádkoztál, és mi történt? Most elmondtál egy rózsafűzért, megváltozott a világ? Semmi nem változott, mondja ő. Ha tudnánk, mit teszünk az imánkkal, hogy milyen értéke van az imának, akkor egészen biztos, hogy sokkal többet imádkoznánk. Szoktam mondani a gyerekeknek az iskolában, hogy nem csak egy verset mondunk, amikor elmondunk egy tized rózsafűzért, hanem ezzel háborúkat állítunk meg a gyerekek, akik éheznek a világban, enni kapnak, természeti katasztrófák, amik jöttek volna a világra, nem jönnek, és még sorolhatnánk, hogy mennyi minden történik, megtérnek emberek a világon, tisztító tűzből szabadulnak. Sorolhatnánk vég nélkül, hogy mi minden hatása van az imánknak, és a gyerekek megértik. Megértik, és amikor én mondom nekik, hogy hát akkor most kérjetek is valamit az Úrtól, és egyenként hangosan, akkor nagyon-nagyon komoly dolgokat kérnek. Csak meg kell a gyerekeket is tanítani arra, hogy milyen hatalmas ereje van az imának, és minél kisebbek, annál könnyebben felfogják ezt. Annál kevésbé akadékoskodnak, annál kevésbé okoskodnak. Egyszerűen csak elfogadják azt, hogy ha mi imádkozunk, akkor a világ jobbá lesz, és nagyon sok embernek sokkal jobb lesz az élete, a miénk meg különösen. Ami az imát nehézé teszi, például az, hogy sok dolgom van, az aktivizmus démona. Inkább cselekedj, mint imádkozz. Annyi dolgod van, azokat el kell intézni, és ha marad idő, akkor majd imádkozunk. Ez a maradék idő, ami sokszor az Istennek jut, pedig ő neki a legjavából kell adni, az első zsengéből, az első szülöttet, az időnk legjavát. Gondoljunk csak bele, hogy milyen időt adunk oda az Úrnak. A maradék időnket, ha marad, vagy este lefekvés előtt, aztán belealszunk az imába, ami nem baj, csak nem akkorra kell hagyni az imádságot, hanem reggeltől estig, estétől reggelig szüntelenül. És ha valaki szüntelenül imádkozik, akkor mindegy, hogy belealszik vagy nem. De ha valaki egy mi atyánkot mond el este, és abba alszik bele, és azon kívül nem imádkozik mást, akkor belegondolhat abba, hogy mit ad az életéből az Istennek, és mennyit beszélget vele. Ha az imánál tartunk, és egy kicsit itt elidőztünk, de hát hol időznénk el, hogyha nem az imádságnál? Hagy olvassam fel az egyik medjugorjei üzenetet, amit a szűzanya adott nekünk, 1992-ben. Drága gyermekek, ma arra hívlak benneteket, hogy újítsátok meg az imádságot családotokban, hogy így minden család fiam Jézus örömévé váljon. Ezért, drága gyermekek, imádkozzatok, és keressétek, hogyan szentelhetnétek több időt Jézusnak. És meg tudjátok majd érteni, el tudtok fogadni mindent, még a legsúlyosabb betegségeket és kereszteket is. Veletek vagyok, szeretnélek szívembe fogadni és megoltalmazni benneteket, de ti még nem döntöttetek. Ezért azt kérem tőletek, drága gyermekek, hogy imádkozzatok, hogy az ima által megengedjétek nekem, hogy segítsek nektek. Drága kicsi gyermekeim, imádkozzatok, hogy az ima minden nap táplálékotokká váljon. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Aki olvassa szűzanya üzeneteit, és mindenkinek nagyon-nagyon ajánlom, egy lelki gyakorlattal felér, ő minden üzenetében szinte az imádságról beszél, hogy mennyire fontos. és azt mondja, drága gyermekek, imádkozzatok és keressétek, hogyan szentelhetnétek több időt Jézusnak, és így sokkal könnyebben el tudjátok fogadni majd a kereszteket. Tehát meg kell keresni az időt, és találni kell. És nem a kifogásokat kell keresni, hanem az időt, és magát Jézus Krisztust kell keresni. Nagyon sok ember a kifogásokat keresi, az imádsággal kapcsolatban is, a Jézus Krisztussal való kapcsolatban is, a kifogásokat. És a kifogások keresésében és találásában nagyon találékonyak vagyunk. És amikor az imádságra kellene időt keresnünk, akkor sokszor csődöt mondunk, mert hát annyi mindent el kell intézni. Csak hogy aki megtapasztalja az ima erejét, és valóban az egész napja imádságban van ágyazva, az azt is megtapasztalja, hogy én odaadok egy fél órát egy rózsafűzér imádkozására, és nyerek a Jóistentől 5 órát. Mert ami mondjuk 5 órába telt volna elintéznem, az valahogy elintéződik 10 perc alatt. A Jóisten az imádkozó emberekhez igazítja az egész világot, még a forgalmat is eltereli, hogyha valaki szentmisére igyekszik. Ezt is bizonyára már sokan észrevettük, hogy az egész világot úgy alakítja, hogy az imádkozó emberek imádkozni tudjanak, és azt szeretné az Úr, hogy minden ember imádkozzon, hogy találjon időt, minőségi időt, a legjavából természetesen az állapotbeli kötelességünket soha nem elhanyagolva. Tehát ne engedjük, hogy az aktivizmus démona, a cselekvés démona becsapjon minket, mert sok fontos dolgunk van az életben, ez biztos, és így is van, de a legfontosabb az imádság, az Istennel való kapcsolat ápolása. Az is nehézé teszi az imát, hogy tudjuk, hogy áldozatot követel, lemondást követel. A nehezebb út az imádság útja, addig, amíg örömmé nem válik, mint ahogy Teréz anya mondja. Annyit imádkozzatok, olyan sokat, hogy már jó lessen. Át kell törni egy gátat itt az imádságnál is. És mindig egy kicsit nehéz lesz, tehát áldozattal jár. Ha ott van a kezemben a távirányítóm, a másikban meg a rózsafűzér, könnyebb bekapcsolni a távirányítóval a tévét, vagy belenézni a telefonomba, mint elővenni a rózsafűzért, és elkezdeni imádkozni. És már amikor nyúlunk a rózsafűzérünkhöz, jön a gondolat, hogy hát ez most nagyon hosszú lesz. Jöhet ez a gondolat, bocsánat, nem mindenkinél jön, sőt, van, aki alig várja, hogy imádkozhasson. De egyszer így van az életünkben, egyszer úgy, és nem könnyű sokszor imádkozni. De csak dönteni kell, és a döntés a nehéz. És hogyha döntöttünk, és odaadjuk azt az időt az Úrnak, akkor már sokkal könnyebb. Talán a döntés a legnehezebb. Mert mi a könnyebb út felé szeretnénk menni, és az ima nem mindig a legkönnyebb út. Mi teszi még nehézé az imádságunkat? Például a rendszertelenség. Amikor csak úgy össze-vissza, amikor eszünkbe jut, imádkozunk. Persze általában van az embereknek egy reggeli imádság, esti imádság, van akinek még délben is, de ezeket se biztos, hogy mindig betartjuk. A reggeli ma elhúzódik délre, az esti ma esetleg kimarad, mert elaludtunk, nagyon fáradtak voltunk. Tehát ez a rendszertelenség is nehézé teszi. Bizonyos időpontokhoz ragaszkodjunk, természetesen a józanság határain belül, és igyekezzünk az imáinkat rendszeresen elvégezni. A 3 úrangyal a reggel, délben, este az egy nagyon jó igazodási pont. 3 órakor az irgalmasság órája, vagy a körül, hogyha el tudjuk mondani, egy rózsafűzér, vagy 2, vagy 3, délelőtt, délután, este, ha belefér az életünkbe. Tehát legyen egy ritmusa az imádságunknak, amihez aztán amennyire tudunk, ragaszkodunk. Nehézé teszi az imádságot az is, hogy száraznak érezhetjük, egysíkúnak, nem okoz örömet, mert bizony nem mindig okoz örömet, és nem mindig üdít fel, de azt hiszem nem is kell, mert akkor ezért imádkoznánk, hogy állandóan felüdüljünk, hogy örömet okozzon, és ez lenne a célunk. De hát a cél nem ez, hanem az Istennel való egység, egyre tökéletesebb egység. És az imádság is tulajdonképpen csak egy eszköz, mint hogy a házaspároknál is az egymással való beszélgetés az egy eszköz, de a lényeg az, hogy egyre jobban szeressék egymást, és egyre nagyobb egységben, harmóniában éljenek. Nem kell azzal sokat törődni, hogy éppen örömet adott vagy nem, hanem imádkozzunk. Ha elhatároztuk, imádkozzunk, és tartsunk ki mellette, akkor is, ha száraz, akkor is, ha ismételgetni kell. De milyen jó ismételgetni azt, hogy üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes. És elgondolkodtunk már azon, hogy miért nem unjuk meg, és miért ununk bele mindenbe, ami a világból jön, ami a testkívánság, a szemkívánság és az életkevésség, azokban miért ununk bele? Még a legjobb dolog, még a libamájba is, meg a kirándulásokba, a egzotikus országokba, a játékokba, a sportba, mindenbe bele lehet unni. Egyedül Istenbe nem lehet beleunni. Akárhányszor elmondjuk, hogy üdvözlégy Mária, akárhány rózsafűzért mondunk, akik most hallgatják és imádkoznak, imádkozzák az rózsafűzért, szerintem mindegyet értenek abban, hogy még nem volt egyetlen egy üdvözlégy Mária életemben, amit untam volna. Nem lehet megunni. Istennel beszélgetni, Isten igéjét ismételgetni, soha nem lehet megunni. Sőt, ez az ismételgetés, az ismétlés egyre nagyobb örömet ad, egyre nagyobb békét, és egyre nagyobb egységet a szeretetben. Tehát az se legyen akadály az imának, hogy néha egysíkú, száraz, örömtelen. Köszönjük szépen Magdikának, hogy vezet minket ezen az úton, mint egy idegenvezető, mint egy lelkivezető. Most az ő könyvén keresztül, az ő életén keresztül ragadunk meg témákat, gondolkodunk el életünk komoly dolgairól. De azt azért tudatosítanunk kell, hogy nem Magdikát akarjuk követni, nekünk nem a szenteket kell követni, hanem Jézus Krisztust. Őt kell utánoznunk, a szentek ebben csak segítenek, az ő útjuk nem a mi útunk. De mégis nagy segítségek ezen az úton, amit úgy hívunk, hogy Jézus Krisztus. A mi útunk Jézus, és az evangélium, ami világít ezen az úton. Az evangéliumi életet akarjuk élni egyre tökéletesebben, egyre szebben, Isten kegyelméből, és jó feltételeink és jó döntéseink által. Segítsen ebben minket a szűzanya, minden szentekkel és angyalokkal együtt, különösen most Bódi Mária Magdika, hogy haladjunk azon az úton, ami a mennyországba vezet minket. Áldott legyen az Isten mindenért. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Elhangzott műsorunkban Maksó Péter atyát hallottuk az imádság fontosságáról. A szerkesztő Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.